az Úr megváltja szolgái életét. És nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Kegyelem, irgalom és békesség adassék ti néktek a mi Urunktól, és az ő egyszülött szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennállva maradva, magasztaljuk az Urat, énekeljük a 32. Zsoltárunkat, 32. Zsoltárunknak az első versét, ó, mely boldog az oly ember éltébe. Helyünket foglaljuk el, testvéreim. Az elmúlt héten további útjára indult a mi Bibliánk, így most megkérjük, hogy induljon tovább attól, akinél van. Sipos Károlyi testvérünket kérném, hogy jöjjön és ossza meg velünk Istentől kapott gondolatait, és azt az igét, amelyet választott.
Igen. Kedves testvérek, én ebbe a gyülekezetbe születtem. Itt nőttem fel. Nagyon jól emlékszem még a pacolai tiszteletes asszonyékra, nagyon jól emlékszem a Piri és Sanyi nagyapjára, az öreg Károly bácsira. És 44-ben, mikor elsős voltam, akkor jöttek ide a Demeter tiszteletes úrék. Én 1948-49-es tanévben Sárospatakra kerültem. Patakon tanult már a bátyám 3 évig. Ő 8-os volt, az angolinti bejárt, én 5-es, én a Pataki várba volt a leánykollégium, ott voltam. Abban az évben Szikszai Béni bácsi evangélizált a diákoknak. Nem emlékszem, hogy mit prédikált. Csak ma is hallom a szavát. Aki nagyon egyedül van, jöjjön az Úr Jézushoz. Engem ez akkor szíven ütött, és én kimentem. Engem akkor az Úr Jézus a markába metszett. Hazajöttem, itt elvégeztem az általános iskolát, 52-ben konfirmáltam, nagyon szerettem a Demeter tiszteletes úr ige hirdetéseit. Nagyon sokat kaptam belőle, mint gyerek. A konfirmációs igém, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ez az ige végig kísér. A általános iskola után tanítóképzőbe kerültem, és jól tanultam, és tudtam, hogy nem fogok tanító lenni, hanem tovább megyek tanárnak. A lánykoromba csalódások értek, és ezért megfogadtam, hogy nagyon fogok tanulni, és nem megyek férhez. Szegedre kerültem, a gyülekezetbe, istentiszteletre, ifjúságira jártam, nagyon aranyos lelki anyám volt, Borsuliska néni, ott ismertem meg a pénzes családot, a hívő pénzes családot Szegeden, és megjelent az életemben Sipos Karcsi. Eljött többször, és azt mondta, délután, vagy este, vagy háromszor, vagy négyszer, és akkor kimentem, és mondtam neki, hogy ne gyere, nekem ne udvarolj, én nem megyek férhez. És akkor ő azt mondta nekem, hogy ő nem udvarolni akar, menjek el vele a teivóba beszélgetni. Hát beszélgetni elmehetek. 2 évig beszélgettünk, testvérek, mikor rádöbbentem, hogy ez a fiú az Úr Jézusé. 1968. decemberében kaptam egy fényképet. Ez volt ráírva, rá van is, van ma is. Sok-sok szeretettel Mártinak, Istentől rendelt életem párjának. Az 59-es tanév egy nagyon nehéz tanév volt, akkor államvizsgáztam, készítettem a szakdolgozatomat, és májusban kaptam egy levelet, hogy Azt írták a főiskoláról, hogy állam ellenes szervezkedésbe vettem részt, és ezért kizárnak. Rettentően megdöbbentett ez a levés, és elmentem az igazgatóhoz. Igazgató nem válaszolt a kérdéseimre. A fegyelmi bizottságon pedig, mikor mondtam, hogy mutassák már meg, hogy kiket szerveztem, akkor beírták, hogy szemtelen vagyok. Így májusban már itt voltam Pomázon, az óvakgyárba, édesanyámnak segítettem a büfébe, meg itt az óvodába voltam, Dada. Novemberben Sipos Karcsi elvett feleségül. Az édesapja lelkész volt, Komlótótfalun esküdtünk, és ezt az igét kaptuk. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Ez az ige, testvérek, végig kísért bennünket. Az 50 évig éltünk együtt házas életet, végig velünk volt. 59-ben esküdtünk, 61-63-ban született 3 kislányunk, Márti, Kati, Zsuzsi. 64-ben pedig már tanítottam. Utána az Úristen még 4 gyermeket adott. Mind a 7 gyermeket hitben neveltük. Minden reggel 8-kor vagy 7-kor az asztalnál reggeliztünk, apa olvasta az igét, imádságok. Testvérek, felejthetetlen imádságok szálltak fel a gyerekeink szájából. De nagyon jól tudtuk, hogy nem a hívő család üdvözít, hanem az Úr Jézus Krisztus. És ezért, amikor a kettőnk csendessége volt, nagyon sokat imádkoztunk azért, hogy a gyerekeink elfogadják az Úr Jézust. Mind a 7 gyermekünk az Úr Jézusé. Mind a 7 gyermekünk társa az Úr Jézusé. A nagy családban nőttek, és ezért nagyon féltem, 7 gyerek, hogy nem lesz majd csak 5 vagy 6 unokám. Testvérek, a 26. unokát várjuk. Csak leborulok az Úristen előtt, hogy ennyire szeret. A szűk család ma 50 tagú. Együtt vagyunk minden évben egy hetet, ilyenkor bibliaolvasással kezdjük, közös imádság, este bibliaolvasással végezzük, közös imádság. Tudjátok, sokszor elsírom magam ezeken az összejöveteleken, hogy hogy szeretik egymást. A gyerekeim, az unokáim, a dédunokáim, csak leborulok az Úristen előtt. És megköszönöm neki, hogy hármas indultunk, ketten az Úr Jézussal, és 50 vagyunk. És ilyenkor annak az unokámnak a szövege jut eszembe, aki azt mondta, hogy nagymama, lehet az Úr Jézus nélkül élni. Nem érdemes. Testvérek, csak vele érdemes. És ezért legszívesebben mindenkit oda ölelni az Úr Jézushoz. Mert csak vele érdemes. A harmadik igét, amit beírtam, pedig az, vizsgálj meg, Uram. Bocsánat, öregszem nagyon. Ismerd meg szívemet. Próbáld meg. Bocsánat, kérem. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, ismerd meg gondolataimat. Lásd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Köszönöm, hogy meghallgattad. És a Bibliát Ungor Rózának, Kurfisnének szeretném odaadni. Imre és Géza édesanyám.
Köszönjük szépen a bizonságtételt, meleg szavakat. Szeretném kérni a testvéreknek a türelmét és egyben megértését is. A liturgiában egy apró változtatásra most sor kerülne. Ebben szeretném kérni Pirike segítségét, köszönöm, hogyha a 274. számú éneket énekelnénk most, és ez alatt a gyermekek pedig kivonulnának gyermekisten tiszteletre, akkor ez már az igehirdetésre készülő ének lenne, és utána pedig folytatnánk az igehirdetéssel, nagyon röviden, mivel hogy gondnokjelöltek fognak bemutatkozni a testvéreknek, ilyen értelemben 11 óra 5 és 11 óra 10 perc környékén el kell kezdjük ezt, hogy ne húzzuk ki sokáig. Úgyhogy köszönöm szépen az együttműködést, és akkor 274. számú dicséretünket énekeljük, mégpedig a harmadik versével. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk az Úr előtt. Drága jó mennye édesatyánk a Krisztus Jézusban, te, aki viseled a mi életünknek meg annyi dolgát, és látod is a mi szívünket, hálásan köszönve előtted állunk meg most, hogy valóban te megmutatod, hogy milyen az igaz élet, hogy megmutatod azt, hogy milyen az az indulat, amellyel kellene élnünk előtted és az emberek előtt. Kérünk Istenünk, hogy a mai alkalmon helyezd el bennünk a te akaratodat, hogy lássuk meg, tapasztaljuk meg és cselekedjük meg mindazt a krisztusi szeretetből jövő indulatot, melyre szükségünk van. Szüksége van családjainknak, nemzetünknek, országunknak, szüksége van gyülekezeteknek, és drága jó atyánk, nekünk is személyesen, téged követő hívő embereknek. Kérünk, hogy így legyél ma jelen közöttünk, a te lelked által. Amen. Az az ige, melynek alapján ma az Úr üzenetét kívánom közöttetek hirdetni, az ő lelkének a segítségül hívásával írva van Péter első levelében. Péter első levelének a 3. fejezetében, a 10. és 11. versekben a következőképpen. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, nem gondoltam volna, hogy ilyen kihívással állok ma szembe. Mindösszesen egy pár percem van, hogy összefoglaljam, mi az, amit Isten a szívemre helyezett. Úgyhogy hálás vagyok érte, hogy ezt megadta, mert ez egy csodálatos edzés. Ahhoz, hogy az ember összefoglalja, és ez a legnehezebb, az elmondhatatlant elmondhatóvá tenni. Erre törekszem. Így a gyülekezetünkbe kerülésünk idején kezdődött el az bennem, hogy bizonyos kérdésekkel kezdtem el foglalkozni, és azóta is úgy imádkoztam, gondolkoztam, és igyekeztem cselekedni, hogy a kérdésekre itt ebben a gyülekezetben biztosan feleletet fogok kapni az Istentől. A tőle jövő feleleteket pedig ma veletek is meg szeretném osztani nagyon röviden. Ilyen kérdések foglalkoztattak. Hogyan is tudnám meghallani, megérteni és gyakorolni a keresztény élet egyik legfontosabb tanítását, mégpedig a testvéri indulatot, szeretetből. Hogyan is tudok én áldáshordozóvá válni azok között, akik közé rendeltetett az Isten? Hogyan tudnám keresni, szeretni az életet, megtalálni azt az indulatot, amely vágyakozik arra, hogy áldásokban gazdag, boldog időket és napokat lásson. És mindezeket egy közösségben, gyülekezetben és személyes életben. Hát Uram, vajon megkapom-e a testvéri indulat helyes receptjét? Meglátom-e ennek a titkát? Annyi minden érzelem, testvérek, annyi minden indulat gyűlik fel bennünk naponta, hetente, itt a gyülekezetünkben, otthonainkban, a munkahelyen, az iskolában, ott, ahol megfordulunk. De milyen indulat van bennünk? Milyen indulat kell, hogy legyen bennünk, amely az Isten előtt meg tud állni, és amely áldás hordozóvá tesz? Milyen indulattal tudod elfogadni és szeretni az életedet, és kérni azt, hogy jobb napokat láss környezetedben. Az igén keresztül az Úr megszólít, és megmutatja, hiszen az ige prédikálja önmagát, szólja önmagát, és ebben nem lehet csalódni. Azt mondja az Úr, mert aki szereti az életet, és jó napokat akar látni, tartóztassa, fordítás szerint, óvja nyelvét a gonosztól, és ajka ne szóljon álnokságot, forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse a békességet, és kövesse azt. Első hallásra azt mondhatná erre egy ember, ó, milyen szép mindez, de nem olyan egyszerű és követni ezt, nem egyszerű így élni, ez nekem nem olyan megoldás az indulataimra, amelyet én szeretnék. Csak hogy testvérek, Az Isten világában nem minden úgy történik, ahogyan azt mi szeretnénk, ahogyan az nekünk kényelmes. Ezért adja nekünk az Úr ma elénk a testvéri indulatot a gyülekezetben. És elsősorban a testvéri indulatnak a megszületése, a megszületésének a helye elsősorban a gyülekezetben kell, hogy megtörténjen. Mert ez Isten választott népe, nemzetsége, elhívott papsága, és ha ez itt működik, akkor otthon is működni fog. Ezért helyezi ma a szívetekre először azt, hogy ez a testvéri indulat szeretetből kerüli a gonosz, álnok, csalószavakat, és a jót cselekszi. Másodszor szeretetből keresi és követi a békességet. Most nézzük meg ezt, nagyon röviden ezt a két dolgot. Kedves testvérek, Péter, a levélnek az írója, nem más mutat fel a gyülekezeteknek írott leveleiben, mint Krisztust, aki összefogja és összetartja a gyülekezeteket, és szenvedéseinek elhordozásában egy példát állít mindenki elé, hiszen sokakat támadások értek és érnek az akkori régi gyülekezetben. Nem olyan egyszerű volt az első gyülekezeteknek megállni a helyüket, hiszen éppen hogy csak létrejöttek, már is támadásokat kaptak. Hol a rómaiaktól, hol a zsidóktól, hol pedig a pogányoktól, több oldalról. Meg kellett valahogy állni, meg kellett valamibe kapaszkodni. Ez a valami nem volt más, mint Krisztus, mégpedig az a Krisztus, aki a testvéri indulatot adja a gyülekezetbe azért, hogy egy másik indulattal szemben ne úgy válaszoljunk vissza, ahogyan az a másik igényelné, azaz ne gyűlölettel, hanem a gyűlöletet megkerülve egy testvéri indulattal, a krisztusi indulattal válaszoljunk vissza. Ez az, ami nagyon nehéz, erre buzdítja őket is, erre buzdít bennünket is, megkerülve a gonoszt, hogy jóval fizessünk. Drága testvérek, ma eléd és elém is az apostol azt állítja, hogy ne a világunk, ne a környezetünk ige és egyház ellenes magatartása szabja meg a mi hitéletünket, az Úrral és az emberekkel való kapcsolatunkat, ne ez, hanem Krisztus példája, aki minden egyház és nem egyház tagra, de gyülekezetbe járóra egyaránt mindmáig érvényes életszabályokat nyújtott át, követendő örökségül, szavaival és tettével, egy szóval életével. Áldások és nem rontások hordozóivá tévé bennünket. Így az Úr Jézus Krisztus nyomában járva és elindulva, ez az indulat szeretetből cselekszik. Nem lehetetlen ezt elérni. Már csak azért sem, mert kerülnünk kell. Ahhoz, hogy elérjük, kerülnünk kell a gonosz, rossz gondolatokat, amelyek már megfogannak bennünk. Sokan azt mondják, hogy csak akkor tudnám ezt megtenni, ha, mikor. Különféle előfeltételeket, vagy előítéleteket fogalmaznak meg a következőképpen, akkor óvnám nyelvemet, és kerülném a gonosz gondolatokat, indulatokat, szitkozódást, ha lenne elég pénzem, ha lenne egy normális munkahelyem, ha megtalálnám életem párját, ha szívesen fogadnák és értékelnék munkámat, ha egészségesebb lennék, ha becsülnék a szolgálatomat és tisztelnének. Hát egy-két jellemző gondolat emberektől, ma élő emberektől. Testvérek, ha ez így, ha ez úgy, feltételeket szabunk Istennek. Nem lehet csak úgy azonban alkudozni az Úrral, mert az ő szintere nem a piac, hanem az imádság háza. És bizony, itt a különbség. Ezeket hallja az Úr minden gondolatunkat, minden mondatunkat, még ha ki sem mondjuk. Nem csak az áhítatos beszédet, nem csak az énekeket, a kegyes szavakat. Isten mindent tud rólunk, és általunk mindenre képes. És mindenki tudja önmagában, hogy kiben milyen indulat van, kiben milyen indulat uralkodik. Csak az probléma, ha már egy indulat uralkodik valakiben. Hát pontosan ez az, ne engedd, hogy egy indulat csak úgy uralkodjon benned. Vezesd a szívedet, kérd el az Úrtól, vezesd a gondolataidat, vezesd a szavaidat, amelyek Krisztusban tetteket szülnek. És szeretetből, csak szeretetből lehet meg a testvéri indulat. A bűnös kegyelemre szorult ember pedig olyan, legyen az gyülekezetbe járó, padban ülő, úrasztala előtt, vagy szószéken megálló, hogyha valami baj van a környezetében, ha nem jönnek rendbe a belső-külső dolgai, akkor nagyon nehéz szeretetből fakadó testvéri indulatot választani. Akkor nagyon nehéz. Mintha csak egy külső körülmény, környezet, tárgyi világ, valamilyen izmus, valamilyen irányzat, valamilyen politikai döntés határozná meg azt, hogy mikor forduljon az ember testvéri indulattal a másik ember felé. Mintha Isten áldásai ezekhez lennének kötve. Hát elmondom, nem ezekhez vannak kötve. Az Isten világában és gyülekezetében ott születik áldás, ott születik öröm, testvéri indulat, ahol adnak, és nem csak ott, ahol kapnak. Csodálatos dolog látni egy felújított templomot magunk körül, ahogy benne is vagyunk, és körülötte is vagyunk, mert ez arról tesz tanúbizonságot, hogy az emberek itt leginkább adnak, mintsem, hogy azt várnának, azt várják, hogy kapjanak. Ez fontos látni a saját gyülekezetünkben is. És minél inkább ezt kell kimunkálni, minél inkább ezt kell kidolgozni. Hogyan lehetséges? Úgy, hogy forduljunk el a gonosztól, és cselekedjük a jót. A szó és a tett, testvérek. Életünknek ez az a két pontja, ahol találkozunk egymással. Én és te. A szavainkban és a tetteinkben. És van olyan, hogy egyszer-egyszer nem fedi a kettő egymást. És akkor történik a legrosszabb, hogy hiteltelenné válunk, és még hitetlenné is. A szó és a tett nem csak másokat bánthat, fertőzhet meg, hanem saját magunkat is. Meghamisíthat. Ezért jobb, ha kerülöd az álnok hamis beszédet, ha jót teszel, mert akkor nyugalmas, békességes lesz az életed. Szeretni fogod az életet. És ezt nagyon nyíltan, nagyon egyszerűen fogalmazza meg a 34. Zsoltár is. Ez a péteri ige, innen ebből a levélből egy ószövetségi igét idéz, amelyben egy etikai szabály és rendelet van leírva. Mégpedig arról, hogy az igaz emberek boldog és békés emberek. Hát ilyen egyszerű ez. Itt kapunk egy kóstolót az ószövetség embertanából, antropológiájából. Ha jól belegondolunk, abból, hogyan látja az ember önmagát, hogyan él Isten közelében, a zsoltárok és a rabbinikus bölcsességirodalom világában. Isten előtt úgy él, nem szó szerint idézem, de erről szól ez az irodalom, ez a bölcsesség, hogy azt vallja, ha jót cselekszem, akkor megáld az Isten. És azt vallja, ha helyesen beszélek, ha törekszem, hogy igaz emberként éljek, ha nem teszek gonoszt, akkor szeret az Isten, és hosszú, békés élettel áld meg. Így válok áldáshordozóvá. Nem én találtam ki ezt a szót. Így válok áldáshordozóvá. Ha pedig én gonosz vagyok, és ha újra és újra megbánás nélkül bűnt követek el, hangsúlyozom, megbánás nélkül bűnt követek el, akkor megbüntet az Úr. És meg fogok halni bűneimmel és bűneimben. Egyértelmű, testvérek, hogy az Ótestamentum egy etikai szabálykövetést támaszt mi elénk, és viszi tovább ezt az Úr Jézus Krisztus, és kinyitja az ollót, és megmutatja a valódi élét ennek. A valódi éle pedig ennek a hegyi beszédben található, amikor azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha üldöznek titeket, ha szenvedést viseltek az én nevemért. Ezt csomagolja ki mi leginkább Péter, az igében kibontja, ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? Ki az, ki bántalmazhat titeket, ha jót cselekszetek? Hát erre azt gondolhatnánk, hogy valószínűleg jó életet él az, aki a jót cselekszi. De tudjuk mindnyájan, hogy nem volt mindig könnyű élete a jót cselekvő hívő embereknek. Sőt, nagyon is nehéz élete van, mind a mai napig is. Jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Hát tegyük magunkévá ezt az üzenetet, hogy sokféle szenvedést el kell hordoznia annak, aki a jót cselekszi. De jobb úgy szenvedni, hogy jót teszel, mintha rosszat tennéd. Nem? Még ha nem is lennénk hívő emberek, ha csak valamilyen filozófusok lennénk, még akkor is azt mondanánk, jobb úgy szenvedni, ha jót teszünk. Testvérek, utoljára pedig záró részben mondva, azt mondja még Péter a levelében, hogy keresse a békességet, és kövesse azt. Hát igaz, hogy a krisztusi testvéri indulat szeretetből táplálkozik. Ha figyelmeztetünk, ha intünk, ha féltünk, ha bátran kiállunk, ha alázattal elfogadunk és elhordozunk valamit az életünkben. De hogyan tesszük mindezt? Vajon keressük a békességet? És ha már keressük, akkor megtaláljuk. Ha megtaláltuk, akkor már követjük a békességet továbbiakban is? Nehéz. Hiszen ez a gyülekezet, és benne mi magunk is, én hiszem, hogy eljuthatunk oda, Krisztus Urunk követésében, ahol már Jézus maga cselekszik általunk és rajtunk keresztül. Nem mi végezzük el a dolgainkat. Nem mi, hanem ő bennünk és rajtunk keresztül. Akkor történik meg majd az a csoda, hogy Isten szól akár szavaidon keresztül, cselekszik tetteiden keresztül, minden hétköznap. Nem kell, hogy vasárnap legyen. Bármikor, bárkivel, bármi által. Hogy miért? Azért teszi ezt, hogy békesség legyen. Mert tudja Isten, hogy a békességnek a kimunkálása az valójában bármilyen áldozathozatalt megér. Lásd a keresztet. A békesség kimunkálása bármilyen áldozathozatalt megér. Az ő fiát adta ezért, hogy az embernek az Istennel békessége legyen. Testvérek, higgyük el, hogy a békesség keresésének, követésének elsősorban a gyülekezetben kell megvalósulnia. Különben a gyülekezet alkalmatlanná válik Isten áldásainak a fogadására, meglátására és megtapasztalására. Ezért Isten a békességért való testvéri fáradozást mindenkinek a szívére helyezi, és Istentől kapott feladata ez mindnyájunknak. Indulj el ma testvéri indulattal. Indulj el, amely a szeretetből táplálkozik. Indulj el ezzel az indulattal, amely keresi és követi a krisztusi békességet. A válasz így a kérdéseimre, még ha rövidek is voltak, a következő. Legyél áldás hordozóvá mások életében, mondva és kérve őt a továbbiakban is, tégy Uram engem áldássá, lelkedet úgy várom, tette a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. Bárhova küldesz ajkamról, zengjen az újének, tégy Uram engem áldássá, oly sok a bús élet. Ámen. Feleljünk az igére, testvérek, így énekeljük a 133. Zsoltárunkat, így pedig ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség.
az egyenesség, a békével együtt laknak, mint a bazsam ó nagy, ők olyanok, megáldja az Úr az ilyeneket, nékik át hosszú életet.
Gyertek testvéreim, fennállva csendesedjünk el. Drága jó atyánk, kérünk téged, hogy munkáld ki bennünk a békességet. Munkáld ki, Urunk, bennünk azt, hogy egymás előtt és egymásban valóban szeretetben tudjunk élni. Hogy tudjuk mondani, Urunk, a zsoltáros szavaival, hogy kiáltotta a nyomorult, és te meghallgattad, és minden bajából kiszabadítottad. Hogy ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni, hogy vigyázzon az a nyelvével, ne szóljon rosszat, ajkával ne beszéljen családságot, hogy hagyjon fel a rosszal, hogy cselekedjen jót, hogy törekedjen a békességre, hogy kövesse azt. Szeretnénk kimondani, Urunk, hogy a te szemed látja az igazakat, és a te füled meghallja kiáltásukat, melyek kiáltása eljut te hozzád, és kimenti őket minden bajból. Urunk, valóban sok baj éri az igazat, de valamennyiből te kimentesz bennünket. Urunk, valóban megőrzöd a csontját, el nem törik valamennyi közülük, mert az Úr megváltja, te magad megváltod szolgáid életét, és nem kell bűnhődnie senkinek sem, aki hozzád menekül. Urunk, olyan csodálatos ezt mind hallani, de engedd, hogy még csodálatosabb legyen ezt megélni. Engedd meg, hogy így munkálkodjék a te lelked bennünk, és közöttünk, és általunk. Családjaink, gyermekeink, fiaink, lányaink, unokáink életébe, szülők életébe, itt ebben a gyülekezetben valamennyi testvérünk életébe, gyászolókéba, magányosokéba, egyedül lévőkébe, drága jó atyánk, engedd meg nekünk, hogy tudjunk áldás hordozókká válni egymás számára a te dicsőségedre. Hallgass meg minket egy csendes percben. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad könyörgéseinket, és kérünk most erősítsd imádságunkat, ahogyan a te fiat tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük az elmúlt heti munkát, segítséget és adományt minden kedves testvérünknek. A csobánkai gyülekezetben szeretnénk megújítani imatermünk székeit, azonban már az első székek a kisterembe már megérkeztek. Istennek legyen hála mindezért. Kérem a továbbiakban a testvéreket, hogy segítsék további adományaikkal célunk megvalósítását, ezt előre is köszönjük. Kérjük továbbiakban azt is, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására, református egyháznak a száma 0066, és a pomázi református gyülekezetért alapítványnak a számát is tudhatják a testvérek, akik nem azok érdeklődjenek, hogy eljuthassanak ezek az adományok, illetve felajánlások a legjobb helyekre. 2016. február 8 és 12-e között evangelizáció lesz itt a pomázi gyülekezetben. Közöttünk szolgál nagy tiszteletű dr. Pétót Béla, nyugalmazott lelkipásztor testvérünk. Az alkalomra mindenkit szeretettel hívunk és várunk, és kérjük testvéreinket, hogy hívogassanak másokat is ezekre az alkalmakra. Szeretettel hívjuk presbiter testvéreinket és gyülekezetünk tagjait soron következő egyházmegyei presbiteri és gyülekezeti munkás hetünkre, Mátraházára. A hét időpontja március 7-e és 11-e között lesz. Ez alkalommal a presbiterek és gyülekezeti tagok gyülekezetépítésben betöltendő helyével, szerepével szeretnénk foglalkozni, ezért konferenciánknak a vezér igéje: legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, mint akik példaképei vagytok a nyájnak. Hirdetem Vasalbert műveit, olvassuk fel pomázon 25 órán keresztül, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A helyszín a református gyülekezeti ház, az időpont pedig 2016. február 26-a 18 óra és február 27-e 19 óra között lesz. Kérjük, hogy aki felolvasónak jelentkezne, jelezze az izsó.ildikó@tonline.hu e-mail címem. És még hirdetek még egy új dolgot, mégpedig az, hogy Katona Iliket testvérünknek egy csomagja van a hivatalban, sárga zacskóban átvehető. Várjuk őt szeretettel, ha hallotta, és itt van közöttünk. Hirdetem azt is a testvéreknek, hogy 2016. február 7-én 10 óra 30 perckor kezdődő istentiszteletünket követően választói közgyűlés lesz pomázi gyülekezetünkben. A 2016. évi választói névjegyzékben szereplő testvéreink élhetnek szavazatukkal a főgondnok választás alkalmával. Hirdetem azt is, hogy a választáson a pomázi választói névjegyzékben szereplők vehetnek egyedül csak részt, így a választásban a két gyülekezet között, Pomáz és Csobánka között köttetett megegyezés szerint a csobánkai testvérek nem vehetnek részt a választásban. Hirdetem a továbbiakban, hogy harangszólt január 7-én elhunyt dr. Farkas Mártonné 91. életévét betöltött testvérünkért. Temetése február 3-án 9 órakor lesz az Óbudai ravatalozónál. Hirdetem alkalmainkat hétfőn 9 óra 30-kor baba-mama-kör Pomázon, 5 órakor délután imaóra Pomázon, esperes úrszolgálatával énekkari próba 18 órakor Pomázon. Kedden Kékkereszt alkalom Pomázon 18 órától Biblióra Csobánkán magam szolgálatával, szerdán 18 órakor Pomázon esperes úr szolgálatával lesz a Biblióra, csütörtökön Csobánkán lesz az imaóra este 6-kor magam szolgálatával, pénteken pedig ifjúsági alkalmat tartunk magam szolgálatával, 7 órára várom a fiatal testvéreket. Vasárnap pedig 9 órától istentisztelet lesz Csobánkán, alkalmunk előtt a Halld meg bűnös ember Jézus szeret kezdetű éneket tanuljuk, 10 óra 30-kor istentisztelet Pomázon, melyet követően gondnokválasztás lesz gyülekezetünkben, alkalmunk előtt ugyancsak a Halld meg bűnös ember Jézus szeret kezdetű énekünket tanuljuk és énekeljük tovább. Most pedig szeretném felkérni Csékó László testvéremet, aki a választási jelölő bizottságnak az elnöke, hogy tájékoztassa a gyülekezetet a továbbiakról.
Áldás békesség! A Pomázi Református Társegyház Község választási és szavazatszámlálási bizottságának a nevében köszöntök mindenkit. A következőkben a választással kapcsolatban hallhatnak majd néhány, kaphatnak majd tájékoztatást. A bevezető rész után a gondnokjelöltek fognak bemutatkozni, utána pedig a választásnak a technikai lebonyolításával kapcsolatos tudnivalókat ismertetem. A választási eljárást és a választás folyamatát, így a bizottság működését is az 1996. évi első egyházi törvény szabályozza. A törvény mostani választásra vonatkozó első részét a kijáratnál megtekinthetik egy példányban. A választási bizottságot a presbitérium választotta, a választási bizottság két jelöltet állított, amelyet a presbitérium határozatban elfogadott, így a presbitérium panasza ellen, mivel így a presbitérium döntése ellen panasz nem érkezett, a bizottság egységes álláspontja szerint a jelöltállítás törvényesen és a szokásoknak megfelelően történt. A bizottság tagjai általában is jelen vannak az istentiszteleten, de a mai istentisztelet után különösen szeretnénk lehetőséget biztosítani a felmerülő kérdések tisztázására, így a bizottságnak a jelenlévő tagjait megtalálhatják a kijáratnál. Azt még elfelejtettem mondani, hogy a jelöltek azok lehetnek, akik már legalább 3 évet aktív presbiterként, teljes jogú presbiterként szolgáltak. A választással kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről a tájékoztatás végén ejtek néhány szót, és most szeretném felkérni a jelölteket, hogy mutatkozzanak be. ABC sorrendben, tehát először Osvágy Zsolt presbiter testvérünk mutatkozik be.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hát nagyon nehéz most ezek után, a bizonyságtételek után megszólalni, és tiszteletes úr mondta is, hogy nagyon nehéz elmondani az elmondhatatlant. Én meg se kísérlem, hogy elmondjam azt, hogy milyen hosszú út vezetett idáig, ahol most állok. És két gondolat maradt meg bennem a leginkább arról, hogy mit is jelent az, hogy valaki ideáll és azt mondja, hogy gondnokjelölt lesz. Az egyiket Szentírásunk adta a kezembe az apostolok cselekedetéből, a 11. fejezetnek a 23. versében Barnabás apostolnak az egyik útjáról írnak, a következőképpen szól az ige: amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Én azt gondolom, hogy ha egy presbiternek van feladata, akkor nem más, mint ez. És egy gondoknak pedig fokozottan ez, hogy meglássa abban a közösségben, aminek a vezetésére elhívja az Úr, az Isten kegyelmét, örüljön annak és bátorítson mindenkit arra, hogy az legyen a szívük szándéka, hogy megmaradjanak az Úrban. A másik pedig egy napi igének a magyarázatában olvastam. Ez minden hívőre vonatkozik, és én úgy gondolom, hogy ugye az, hogy egy presbiter vagy egy gondnok hívő, az axióma. Úgy van. És ha egy hívőnek az lesz a feladat, amit most felolvasok, akkor szerintem egy gondnoknak, egy presbiternek fokozottan az. Azt írta egy keresztény író: amikor hívővé leszel, szereped megváltozik. Többé nem az a feladatod, hogy saját érdekeid érvényesítését keresd. Az a dolgod, hogy Jézus érdekeit képviseld. Jézus képmása vagy, az ő nevében jelensz meg mások életében. Jézusnak dolgozol. Minél többet szolgálsz másoknak szeretettel, annál jobban vonzod őket Krisztushoz. Én azt hiszem, hogy ennyi a mi feladatunk, és az, amit itt hallottunk az Isten tiszteletben, hogy békességteremtők, áldáshozók legyünk, és én hozzátennék ez még egyet, amit Kató Béla püspök úrtól hallottam ma. De elmúlt héten ő azt mondta, hogy ami minket keresztényeket összeköt, össze kell, hogy hősön az az áldozathozatal. Nekünk ez a dolgunk, hogy áldozattal szolgáljunk. Azért a sok kegyelemért, amit az Úron keresztül kaptam ebből a gyülekezettől, én erre most nagyon mélyen emlékszem, mert egy évvel ezelőtt én nem állhattam itt, hanem egy balesetben, következményeként egy, már éppen otthon feküdtem, nem a kórházi ágyon, és én hallottam akkor, hogy ez a gyülekezet egy emberként mozdult meg, és imádkozott értem. Nagyon jó volt hallgatni, hála az internetnek az Isten tiszteletet, és nagyon megrendítő. És ami engem ez a gyülekezet kezdő, sokkor gondolkoztam, hogy mit jelent számomra ez a gyülekezet. Presbiterként könnyű lenne a kísértés, hogy adatsorokat, meg névjegyzékeket, meg irathalmokat jelentsen, hogy én azért vagyok hálás, hogy ez a gyülekezet számomra jelent közösségeket, és jelent imádkozó segítségnyújtó kezeket, jelent biztató hangokat, és jelent barátsággal mosolygó arcokat. Nekem ezt jelenti a gyülekezet. És teljesen mindegy, hogy gondnokként, presbiterként, de én ezért szeretnék szolgálni, hogy Isten iránti hálával viszonozhassam ezt a gyülekezetnek. Köszönöm szépen, hogy meghallhattam.
Most Senta János presbiter testvérünket kérem meg, hogy mutatkozzon be.
Áldás békesség, Sánta János vagyok. Nagykerekibe születtem. Az Úr különös gondviselésének köszönhetem azt, hogy múlt év szeptemberében betölthettem a 70. életévemet. Pál apostol Timóteushoz írott első levelének 12. versében így szól hozzánk Istenünk igéje, hozzám is. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, amivel megerősített engem, és szolgálatra rendelt. Ennek köszönhetően szolgálhatok a gyülekezetemben, presbitériumban, és a kórusunkban egyaránt. Az Úristen az életünket megtartja, április hónapban feleségemmel 47. házassági évfordulónkat élhetjük meg. Két fiunk, két unokánk van, fedél van a fejünk fölött, amit Isten ajándékának köszönhetünk, 42 éve élünk Pomázon. Érdemeink nincsenek, hiszen kegyelemből élünk itt a földön mind a mai napig. Feleségem könyvelő, hogy én ki vagyok, idős vagy fiatal, vállalkozó vagy nyugdíjas, ezt az Urat nem érdekli. Jézus Krisztust az érdekli, hogy milyen a kapcsolatom ő vele. Hát, jó irányba válok-e már, vagy megtörtént az uralomváltás a szívemben? Átadtam-e neki a szívem, hogy ahol ő van, a szív is ott legyen. Újra Pál apostolhoz fordulok, szintén a Timóteushoz írt első levelének 15. verse így szól. Igaz az a kicsit izgók, és már majdnem el is felejtettem. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, megtartsa, akik közül az első én vagyok. Így gondolom ezt magamról. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Nagyon szépen köszönjük a bemutatkozásokat. Most a választás lebonyolításának a részleteit szeretném ismertetni. A jövő vasárnapi február 7-i istentisztelet után itt a templomban a jelenlévő gyülekezet majd választási közgyűléssé fog átalakulni. Választásra jogosult, mint hallottuk, minden olyan gyülekezeti tag, aki a kifüggesztett egyházmegye főjegyzője által hitelesített választási névjegyzékben szerepel. Ez Pomázon 440 főt jelent a 2016-os évben. Közgyűlés határozatképes, hogyha ennek a 10%-a, azaz 44 fő jelen lesz. Határozatképességnek a megállapítását következő módon tervezzük. Az istentisztelet után itt a Lupovidor utcai oldalon lesz egy asztal felállítva, ahol a testvérek neve és címe után két rubrika lesz. Ebben majd először az elsőben kell jelezni a jelenlétet aláírással. A kivonulás rendje az úrvacsora rendjének megfelelően lenne. Mikor összeszámláltuk a neveket, akkor megállapítjuk, hogy határozott képes-e a választás, és kezdetét veszi a választás. A választásról jegyzőkönyv fog készülni, amelyet a presbitériumnak a jegyzője, dr. Nagy István Péter fog vezetni, és kettő tanú fogja hitelesíteni. A választás során, tehát a választásra jogosult testvérek az előzőhez hasonló úrvacsorai rendünkhöz hasonló módon szintén a Lupovidor utcai oldalon felejtött asztalhoz fognak fáradni, ahol átvetik az előre elkészített, lepecsételt szavazólapokat, majd titkosan a másik oldalon, Kossuth Lajos utca felé oldalon lévő asztalnál szavazhatnak, és egy urnába helyezhetik el a szavazatukat. A szavazat csak akkor érvényes, hogyha pontosan egy nevet jelölünk meg a szavazólapon, a jelölt neve előtt lévő kis négyzetben. A szavazatok leadásának végeztével a bizottság itt helyben a templomban összeszámolja a szavazatokat, és ki is hirdeti az eredményt azonnal. A jelöltséget az nyeri el, aki a jelenlevő szavazók több mint a felének a szavazatát megkapja, tehát a jelenlevő első körben a jelenlevőknek a szavazatának a több mint fele érvénye szükséges. Hogyha ez nem valósul meg, akkor a második körben az, aki a legtöbb szavazatot kapja. Ugye itt azért lehetséges, hogy bár két jelölt van, de nem kapja meg mégsem az első körben az 50% plusz egyet az egyik jelölt, mert ugye vannak érvénytelen szavazatok is. A választás után elkészül a jegyzőkönyv, ezt a bizottság elnöke aláírja, és három nappal belül eljutatja az egyházmegye vezetőségének, mivel ugye a vezető lelkészünk Nyilas Zoltán Esperes is, ezért most a lelkészi főjegyzőnek és az egyházmegyei gondnoknak fogjuk elküldeni a jegyzőkönyvet. Végezetül a jogorvoslati lehetőségekről szó szerint ismertettem a törvény első részének 10. és 11. paragrafusát. Ha valamely jelölt megválasztása érdekében vagy ellene az egyházi élet tisztaságával össze nem férhető módon a választás eredményére befolyást gyakoroltak, vagy ha a választókat szavazati joguk gyakorlásában bármilyen módon akadályozták, választási szabadságukat korlátozták, a választást vagy annak azt a részét, amely a meg nem engedett eszközökkel megválasztott jelölt megválasztására vonatkozik, érvénytelennek kell nyilvánítani. Érvénytelennek kell nyilvánítani azt a választást is, amelynél e törvénynek a választási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit nem tartották meg. A választási eljárás vagy bármelyik tisztviselő megválasztása ellen panaszt tenni jogosult, a választás során résztvevők 10%-a, az illetékes egyházmegye elnöksége, az illetékes egyházmegye jogtanácsosa, illetve akit jogsérelem ért. A panaszt a választás napjától számított 15 napon belül lehet a választási bizottság elnökéhez eljuttatni. E határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A választási bizottság a panaszt 8 napon belül felterjeszti az egyházmegyei bírósághoz. A bíróság a panaszt érdemben elbírálja. elutasítja, ha az nem jogosultól származik, elkésett vagy alaptalan, amennyiben a panasz megalapozott döntőválasztási eljárásnak egészében vagy részben érvénytelenné nyilvánításáról, és a választótestület határidő kitűzésével az érvénytelen részben új eljárásra utasítja. Az Egyházmegyei Bíróság az egyházi törvénykezésről szóló törvény soron kívüli eljárásra vonatkozó szabályai szerint határoz. A bíróság döntésén további jogorvoslatnak nincs helye. Köszönöm szépen a figyelmüket, és áldás békességet kívánok!
Kedves Laci, köszönjük szépen a tájékoztatást, illetve minden kedves gondnokjelölt testvéremnek a bemutatkozót, illetve a bizonyságot is. Nagyon örülök annak, hogy ez mind békességben történik, és azt hiszem mindnyáján örülhetünk, és hogy bizonyára kérjük és várjuk az imában azt, hogy ez mind a békességet munkálja ki, mert valóban, ahogy hallottuk, minden áldozathozatalt megérez, így legyen ez a mi életünkben is, és ebben a választásban is. Most pedig énekeljük záró énekünket, testvérek, magasztaljuk így az Urat, mégpedig a 274. számú ének 4. versével: Zeng hát az Úrnak, s járd az utat. Gyertek, fogadjátok az Úr áldását. Vigyázz, hogy fedhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberé. Boldogok azok, akik békességet teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Ámen. Énekeljük nemzeti imádságunkat.
Amen.
Áldás, békesség, Isten áldjon mindenkit!